Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Az elmúlt alkalommal János evangéliumának 19. fejezeténél hagytuk abba, amikor Jézust Pilátus elé viszik. Ma innen folytatjuk tovább. Tartsanak velünk! A múlt alkalommal elhangzott, hogy Pilátus világosan látta Jézus ártatlanságát, és a zsidók gyűlölete és irítsége volt az, ami kikövetelte keresztre feszítését. Jézus végtelen méltósággal állt Pilátus előtt, aki mintha ettől zavarba jött volna, és ezáltal megfordultak a szerepek kettejük között. Jézus kérdéseire Pilátus nem tud válaszolni. Végül a keresztfára azt iratja fel a főpapok ellenkezése ellenére, hogy názáreti Jézus a zsidók királya. Talán megsejtett Pilátus valamit Jézus fönségéből. A következő részben ezt olvassuk. Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Püspök atya, milyen szokás volt ez akkoriban? A keresztre feszített tulajdonát képező ruhákat nem a család kapta meg, hanem idegen emberek kezére került? Jézus anyja is ott volt közvetlen mellettük. Mit élhetett át ezekben az embertelen pillanatokban?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk Szent János evangéliumának a 19. fejezetéhez, a passió történethez. Leírja itt az evangélium Jézus ruháinak a szétosztását. Hallunk erről a többi evangéliumban is, Márknál, és őt követve Máté evangélistánál, illetőleg Lukácsnál is. Szent János azonban részletesebben írja le mindazt, ami itt történik. Látszik az is, hogy a stílus, amelyben a passiónak ez a része megvan fogalmazva, nem kifejezetten az evangélista saját stílusa. Látszik, hogy ő is átvesz egy nagyon ősi hagyományban rögzült elbeszélést, és ezt illeszti bele az evangéliumába. Ősi hagyomány őrizte meg ennek a pillanatnak az emlékét. Jézus korában, a római birodalomban ez volt a törvény, hogy a kivégzés esetén a kivégzettnek a saját utolsó tulajdonai, amik a testén voltak, akár egy karkötő, egy nyaklánc, egy öv, de a ruhái is a kivégző osszagot illették, a kivégző katonákat. Azt halljuk, hogy a ruháit négy részre osztják és sorsot vetnek rá. Ez arra enged következtetni, hogy valószínűleg négy katona lehetett, akik ennek a kivégző osztagnak a tagjai voltak. Ez annál is valószínűbb, mert az apostolok cselekedeteiben hallunk arról, hogy amikor Herodes Agrippa király börtönbe vetteti Pétert, akkor négy fős őrségre bízza őt. Ez volt a római hadseregnek egy ilyen nagyon alapvető egysége, egy kis katonai őrs. Saját neve is van görgő, tetrádion, vagyis négy katonából álló kis csapat. A köntöse azonban varratlan volt, egyetlen darabból szőve. Erre vetnek aztán sorsot, hogy melyiküké legyen. A többi négy ruhát szétosztják. A köntös görögül chiton, latinul tunika, az alsó ruhát jelentette, tehát az alsó fehér a test fölött elhelyezkedő, legalapvetőbb ruháját egy embernek. Palesztinában gyakori volt a szokás, hogy ezt a ruhát egyetlen szőttesből, egyetlen darabból szőtték. Nem volt rajta varrás. Talán van ennek jelképes üzenete is. Ugyanis például tudjuk azt, hogy a főpapnak az egyik öltözéke mindig egy ilyen varratlan köntös volt. Josephus Flavius ezt nagyon nagy hangsúllyal le is írja a Zsidó régiségek című könyvében. Egy másik zsidó szerző, Filon, hosszasan elmélkedik a főpap ruhájáról. És elmondja, hogy a ruha az egész világegyetemet jelképezi. A melltáska azon a 12 gyönyörű drágakő, a fejdísz, a köntös, az univerzumnak a különböző részeit jelképezik. És utána azt mondja, hogy ezeket a logosz, az ige, az isteni bölcsesség, az isteni szó fogja egybe. A főpapnak a ruhája ettől egységes, varratlan, szétszakíthatatlan, jelképezi az univerzum egységét, a teremtett világ egységét, amely az egyetlen teremtőnek az igéjéből született meg valaha. Egyes biblia magyarázók az egyház egységére is gondolnak. Ez a varratlan köntös jelképezi Jézus tanítványainak, a később az ő imádsága álma szerint megbonthatatlan, szétszakíthatatlan egységét, az egységes varratlan köntöst. Jézus ezért imádkozik az utolsó vacsorán, legyenek mindnyájan egyek, ahogy te, atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk. Talán emlékszünk arra, hogy a csodálatos halfogás történetében nagy hangsúly kerül arra, hogy már sok hal belekerül ebbe a hálóba, ami jelképezi az egyház hálóját. Péter és János, mint emberhalászok, gyűjtik össze az emberiséget, Jézus tanítványait ebben a hatalmas hálóba. Sok hal van benne, de az evangélista megjegyzi, mégsem szakadozott. Egységes maradt. De lehet, hogy Jézus ruhájának az egy szőttesből való elkészített ruhának és a többinek is a katonák közötti szétosztása egész egyszerűen arra utal, hogy Jézust az utolsó méltóságától, az emberi méltóságtól megfosztják mindentől, nevetségessé teszik, megszégyenítik. Ugyanúgy, ahogy a lábmosáskor azt halljuk, hogy levetette felső ruháját, és megmosta a tanítványok lábait. Rabszolgává, kicsinnyé lett, odaadta mindenét. A lábmosás előrejelzi a kereszt áldozatot, ahol majd a vére által tisztítja, megmossa le a világ bűneit. A kereszten ez teljesedik be. Jézust megfosztják utolsó méltóságától is. Ugyanakkor a varratlan köntös, ami mégiscsak egyben marad, mintha jelképezni, hogy Isten Jézus mellett áll. És ahogyan majd látjuk, hogy a négy katona után az evangélista megemlít négy asszonyt, akik ott állnak a kereszt közelében, egyek vele. Ott vannak mégiscsak ebben a szörnyű, ellenséges gyűlölettel teli közegben, ott vannak az őt szerető, a benne hívő tanítványok, és ott van a szeretett tanítvány is. Az ő hűsége a kereszt órájában sem tűnik el. Ők jelei a születő egyháznak, a keresztáldozat első gyümölcseinek.
Jézus letekint a keresztről szenvedései közepette, és ezt mondja Jánosnak és édesanyjának, Máriának. Asszony, nézd a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult. Nézd az anyád! Attól az órától fogva a házába fogadta a tanítvány. Látjuk, hogy Jézus még a legkínzóbb fájdalomban sem magára gondol, hanem szeretteire és azoknak jövőjére. Mit tanulhatunk ebből?
Azt halljuk, hogy a kereszt alatt, a kereszt közelében asszonyok állnak. Erre utaltak már a szinoptikus evangéliumok is. Szent Márk leírja, hogy asszonyok álltak, illetőleg távolról nézték Jézusnak a kereszt halálát, s megemlíti egész konkrétan Mária Magdolnát, aztán Máriát, Jakabnak és Józsefnek, ez egy érdekes részlet itt, ez kicsinyítő képzővel halljuk az evangéliumban, Jakabnak és Józsinak, az édesanyja és Szalome. János evangélista is említi az asszonyokat, először két keresztnévvel meg nem nevezett asszonyt, Jézus édesanyja és anyjának nővére. És utána két asszonyt, akit névvel is megemlít, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Négy katona után négy asszony, akik szeretettel, együttérzéssel, nyitott szívvel és mély fájdalommal állnak ott Jézus keresztje mellett. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy Hegesippos egy nagyon korai tanúja az őskeresztény hagyománynak. Leírja azt, hogy ez a Kleofás, akinek a felesége szintén ott áll a kereszt alatt, ő Józsefnek, Jézus nevelőatyának a testvére volt. És ilyesfajta módon tudjuk azt megmagyarázni, hogy vannak Jézusnak közeli rokonai, unokatestvérei, akiket az akkori szokás szerint testvéreknek neveznek. Többek között emlékszünk arra, hogy a názáreti zsinagógában beszélnek is erről az emberek, nem Jézus ez, József fia, Jakabnak, Józsinak, itt is kicsinyítőképzővel, Simonnak és Júdásnak a testvére. Ezek tehát Jézus unokatestvérei, Kleofásnak és Máriának, az ő feleségének a gyermekei. S Hegesippos azt is följegyzi, hogy az egyik ezek közül Simon jóval később Jeruzsálem püspöke lett. Ahogyan azt is tudjuk, hogy egy másik unokatestvér, Jakab, az ifjabb Jakab szintén Jeruzsálemben az őskeresztény egyház vezetője lett. Tehát az első két vezető Péter apostol után mind Jézusnak ebből a közeli rokonságából származik. S talán arra is emlékezünk, hogy Lukács, amikor leírja az Emmauszi tanítványok jelenetét, azt mondja, hogy az egyik tanítvány Kleofás volt. Megint csak megjelenik ő, József testvére, aki nagy elkeseredéssel, nagy fájdalommal hagyja el a várost Jézus kereszt halála után. Tehát négy asszony áll Jézus keresztje alatt, Jézus édesanyja, az édesanyjának a nővére, és Mária Kleofás felesége, aki, ahogyan hallottuk, Jakab és Józsinak az édesanyja, és ez a Kleofás József, Jézus nevelőapjának a testvére, és végül Mária Magdolna. És ott áll a kereszt alatt a szeretett tanítvány is, és ő rábízza Jézus az édesanyját, íme a te anyád. Ez egyfajta örökbeadási, illetőleg örökbefogadási formula. A második Zsoltárban ezt halljuk, fiam vagy te, ma szültelek téged. Isten, mint egy örökbe fogadja a királyt, a messiás királyt, illetőleg annak az előfutárait, a jeruzsálemi Dávid házából való királyokat. Vagy nagyon hasonlót hallunk Tóbiás könyvében, amikor a két öreg szülő a lányukat, Sárát odaadják Tóbiáshoz feleségül. És azt mondják neki, mostantól ő a bátyád. És aztán Tóbiásnak ezt mondják, nézd, a húgod. Tehát ez egy odaadási, örökbeadási formula. Nagyon különleges, ahogyan Jézus ajkáról ez a végrendelet elhangzik. Azt mondja, hogy asszony, nézd a te fiad. És fiú, nézd a te anyád. Így szólítja az édesanyját, hogy asszony. Meglepődünk talán ezen, ahogy erről már volt szó, nagyon fontos tudni, hogy ez egyáltalán nem valami fajta elutasító megnevezés, hanem abban az időben a nőknek egy nagyon gyakori és tisztelettel teli megszólítása volt ez. Egy nagyon szokásos és tiszteletet kifejező megszólítás. Julius Cézár például Egyiptomban Kleopátra királynőt ilyen módon szólítja meg, asszony. És emlékszünk arra, hogy az evangéliumban már egyszer hallottuk ezt Jézus szájából. Mégpedig az evangélium legelején, a kánai mennyegzőnél, Jézus első csodájánál. Asszony, a mi dolgunk ez? Összeköti ezzel János evangélista ezt a két jelenetet, az evangélium legelejét és a legvégét. Mi történik ott a kánai mennyegzőn? Ezt is idézzük fel egészen röviden. Emlékezünk arra, hogy sok hitvallás hangzik el a kánai mennyegző elbeszélése előtt. Tanítványok tapogatózva próbálnak tökéletlen hitvallásokat mondani Jézusról. Azt mondják, hogy ő rabbi, tanító, József fia Názáretből. Nem is sejtik, hogy ő nem József fia, hanem az atya fia. Nem Názáretből jön, hanem az égből, az Istentől száll alá. ő a mennyből alászállott élő kenyér. Vagy azt mondják, hogy ő az, akiről Mózes írt, és nem tudják, hogy a törvény Mózes által jött, ahogy halljuk az evangélium elején, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósul meg, ő több, tökéletesebb, ő a beteljesedés. Vagy azt mondják, ő Izrael királya. És ezek után, a hitvallások után halljuk a szűzanyának a gyönyörű mondatát. Ő mit mond? Azt mondja, hogy akármit mond nektek, tegyétek meg. Ez a mondat visszhangozza Isten népének a Sínai hegy alatt kimondott mondatát. Akármit mond az Úr, azt mind megtesszük. Megígérik, még a 10 parancs kimondása előtt, kinyilatkoztatása előtt, Istennek a Sínai hegyen való megjelenése előtt, megígérik, hogy akármit is fog mondani Isten, azt ők megcselekszik, vállalják a szövetséget. A szűzanya itt Isten népének a tökéletes képviselője. Akármit mond, tegyétek meg. És ugyanaz történik itt is, mint a Sínai hegynél. A Sínai hegyen azt halljuk, hogy az Úr dicsősége megjelent a hegyen, kinyilatkoztatta magát. Itt a kánai mennyegzőn pedig azt halljuk, hogy kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. A szűzanya tehát jelképe és megtestesítője a tökéletes Isten népének, akit a Biblia nagyon gyakran asszonynak nevez. Isten mennyasszonya, amely visszatér majd a vőlegényhez, amely Istent így szólítja, hogy férjem, és nem azt mondja majd neki, hogy bálom. Istennek a népe az ő mennyasszonya, akivel az új szövetség, az új frígy, a házasság, a szeretett szövetség ég és föld között megkötődik. A kánai mennyegző ennek az előképe. Az igazi mennyasszony az emberiség, Isten népe. Ahogyan később Keresztelő János mondja, hogy a mennyasszony a vőlegényé. A vőlegény barátja csak örül, hogy hallja a vőlegény hangját. A vőlegény Krisztus, a vőlegény Isten, a mennyasszony Isten népe, és ennek a népnek a legtökéletesebb képviselője, megtestesítője a szűzanya. Erre is utal, itt a kereszt jelenete, beteljesedik a kánai mennyegző által előrejelzett titok. Ennek a násznak a bora Jézus vére. Jézus vére által kötődik meg az új szövetség, a végérvényes szeretett szövetség Isten és ember között. Ő törli el a világ bűneit, ő köti újra össze, emeli fel újra az emberiséget Istenhez. És ott áll a kereszt alatt a szeretett tanítvány, akiről azt halljuk az utolsó vacsorán, hogy Jézushoz egészen közel van, és hallja az ő szavait. Bizonyos szavakat Jézus csak neki mond ki. A titokzatos, a többiek elől elrejtett szavak egy részét csak a szeretett tanítványnak mondja. Például, amikor kérdezgetik, hogy ki lesz az áruló. És aztán később azt halljuk, hogy ő az első, aki hisz Jézusban. Látja a lepleket ott a sírban, és hitt. Ő az első, aki fölismeri a csodálatos halfogáskor. Nem Péter, hanem a szeretett tanítvány látta és hitt, fölismerte, hogy az Úr az. Ő az, aki talán legmélyebben megértette Jézus titkát, azt, hogy ő valóban az élő Isten fia, aki által minden lett, az örök ige, ő öltött benne testet. És éppen ezért Jézus rábízza, a szeretett tanítványra bízza a szűzanyát, és általa az egyházat is. Ez olyasmit is ki akar fejezni, hogy a születő egyházi közösségnek, mint egy mesterül adja a szeretett tanítványt, hogy tanítsa őket. Ő az, aki hitelesen megértette a megváltás nagy titkát, Jézus titkát. Jézusnak ez a végrendelete egyben az evangélium szentesítése, garantálása is. A szeretett tanítvány értette meg a maga teljes mélységében Jézus titkát. És ezért ő rábízza a szűzanyát, illetőleg az általa jelképezett egyházat, a tanítványokat. Ez a jelenet arról is szól, hogy Jézusnak nincs vérszerinti testvére. És éppen itt az édesanyjáról gondoskodik. A legközelebb állóra, a szeretett tanítványra bízza. A számára legkedvesebbet, legfontosabbat, a szűzanyát. Utal ez a jelenet arra is, ahogyan valaha Isten megalkotja az első asszonyt. Ádámnak, az első embernek a megnyitott oldalából. Megteremti az emberiséget, minden élőnek az anyját, Évát, az első asszonyt. Itt valami hasonló történik, az új Ádám oldalát megnyitja a katona lándzsája, ahogy valaha Ádám oldalát megnyitotta Isten. Onnan születik meg az első asszony Éva, Jézus oldalából vér és víz fakad, amely emlékeztet a keresztségre, a keresztség vizére, és az eukarisztiára, Jézus testére és vérére. Megszületik az egyház, az új asszony, Isten mennyasszonya. Jézus a szülés fájdalmaival, a kereszten szüli újjá, teremti újjá az emberiséget. Erre utal majd később a jelenések könyvének a látomása is, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a naplába alatt a hold. Az egyház jelképe ez az új asszony, akinek a legtökéletesebb, ennek az egyháznak a legtökéletesebb első tagja, Mária. Megszületik tehát az egyház a kereszten a szülés fájdalmaival, a szülésnek az örömteli, de ugyanakkor drámai önátadásában szüli meg, teremti újjá Jézus a világot. Jézus nem magára gondol, a szeretteire gondol, a születő egyházra, a nagy műre, amelyért élt, amelyért odaadja az életét, ránk gondol. Értünk adja önmagát. Megszüli a kereszten fájdalmak között ezt az új világot, mindannyiunkat. Tanít minket az önátadásra, a nagy lelkűségre. Ne a magunk panaszaival legyünk tele. Ne a magunk fájdalmával. Ne a magunk akarata körül forogjunk. Nagyon sok szentünk értette meg és követte ezt a jézusi példát. Gianna Beretta Molla, aki odaadja az életét a negyedik gyermekéért, a kislányáért. Ez a kislány ennek köszönheti, hogy megszülethetett, hogy az édesanyja így adott életet, hogy a maga életét adta oda. Kolbe atya Auschwitzban, aki egy kétgyerekes édesapa helyett vállalja a rettenetes éhségbunkert. Boldog Salkaházi Sára, aki vállalja abban a rettenetes, életveszélyes helyzetben azt, hogy annak a mentő munkának, amit a szociális testvérek abban az időben végeznek, körülbelül 1000 embernek az életét mentik meg, halált megvető bátorsággal. Ennek a munkának az élére áll, és aztán értük, áldozza föl az életét. Apor Vilmos püspök, aki odaáll a részeg szovjet katona elé, hogy védje a nála menedéket kereső lányokat, asszonyokat. Kis Szalész Ferences atya, aki szintén életét adja a rábízott fiatalok védelmében. Jézus tanít a kereszten is, az önfeláldozásra, a nagy lelkű szeretetre.
Jézus beteljesíti az írást, és meghal értünk a kereszten. A három szinoptikus evangélium leírja, hogy ekkor a jeruzsálemi templom függönye ketté hasadt. János evangélista erről nem beszél, mond azonban más igen fontos következményt, amelyet a többiek nem említenek. Ezt írja pontosan. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl Jézust, s vitt mintegy 100 font mirha és aloé keveréket. József tehát, aki eddig titokban volt tanítvány, most előlép és magától Pilátustól elkéri Jézus testét. Csatlakozik hozzá Nikodémus, a Sanhedrin tagja, és mintegy 100 font értékű kenetet visz, amivel bebalzsamozzák Jézust. Mindketten előlépnek a háttérből, és most nyíltan vállalják a Krisztus felé érzett tiszteletüket. Mekkora bátorság kellett ehhez azokban az időkben? milyen értéket képviselt akkoriban 100 font, és milyen érzés lehetett a legkorábbi keresztényeknek, hogy a mesterüket, a csodákat tevő Krisztust látták meghalni a kereszten. Felmerült a kérdés bennem, vajon egy olyan ember, mint Nikodémus, aki pontosan ismerte az írást, és tudta, hogy Jézus minden jövendőlést beteljesített, vajon megsejthette Krisztus eljövendő feltámadását?
Erről hallunk tehát itt az evangéliumban, hogy egy nagyon drága, értékes, illatszert és hófehér gyolcsot visz Arimatea József és Nikodémus, hogy Jézusnak megadja a méltó temetést. 100 font, körülbelül 45 kiló, nem kevés, pazarló bőséggel akarják megadni a mesternek a végső tisztességet. Ez a 100 font, ez egyrészt mirhából áll, ami illatos gyantát jelent, illetőleg áloéból, amely szintén illatos fakérgeket, a fahéjhez hasonló, illatos gyökerekből és fakérekből készült, összetört, porrázúzott illatszert jelent. Ezeket néha keverték olajjal is, de néha enélkül is használták. A gyolcsokba beletették ezt az illatszert, hogy az eltemetett testnek ezt a jó illatot megadja. Jézusnak igazi királyi temetése van. Illatszerekkel, gyönyörű hófehér gyolcsal, lemvászonnal, és egy vadonatúj sírral, amelyben még addig soha senkit nem temettek. Ez a gyönyörű temetés előrejelzi Jézus húsvéti győzelmét, az ő megdicsőülését. A királyok királyának sírja ez. Az egyik ember, aki mindezt a temetést végzi, Arimatea József, aki elkéri Jézus testét. A neve azt a települést jelzi, ahonnan ő származik. Ez az ószövetségi Ráma városa, amit később így ejtenek ki Arimatea, Sámuel prófétának a sírja található itt. Jelenleg Lod városától 14 kilométerre északkeletre található, és a városka neve Rentis. Arimatei József a fő tanács tagja volt, és János megjegyzi, titokban Jézus tanítványa. Ez a sírbolt, amit ő Jeruzsálemben magának, illetőleg a családjának készítetett, vásárolt, ami a Golgota sziklájához egészen közel volt, egy ismert sírbolt volt. Ugyanis Arimatea József egy nagyon is ismert ember volt. Mai szóval azt mondanánk, országgyűlési képviselő. A 70 tagú Szinedrionnak a tagja. Vagyis nem egy ismeretlen sírboltról van szó, amikor Jézus húsvéti sírjáról beszélünk. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha ez a sír nem lett volna valóban üres, akkor egyetlen napig sem lehetett volna Jézus föltámadását Jeruzsálemben prédikálni. A másik ember pedig Nikodémus, akiről egyébként maga a Talmud, a nagy zsidó hagyománygyűjtemény is megemlékezik, mint Jézus egyik tanítványa. Nyilvánvalóan nagyon fontos ember lehetett, szintén zsidó tanító, rabbi, mester, aki a főtanács tagjai előtt is Jézus mellett kiállt. Az evangéliumban 3 helyen szerepel Nikodémus. Legelőször akkor, amikor éjszaka megy el Jézushoz, és nagy tisztelettel kérdezgeti őt. Látszik, hogy fél, nem akarja, hogy nyilvánosságra jusson az, hogy ő Jézussal találkozik, de a szíve nyitott. A második alkalommal azt halljuk, hogy Jézus védelmére kell a főtanács tagjaival szemben, és azt mondja, hogy a mi törvényünk senkit sem ítél el, mielőtt meg nem hallgatta volna. Mire gúnyosan megjegyzik neki, hogy menj csak haza, tanulmányozz az írásban, hogy Galileából nem támad proféta. És harmadszor pedig itt találjuk őt Jézus temetésekor, amikor ezt a hatalmas értékű illatszert Jézus temetéséhez elhozza. Ez 3 lépcső Nikodémus életében egyre közelebb kerül a teljes és bátor hithez, Jézusnak, az Isten fiának, a messiásnak, az elfogadásához. Talán maga Jézus halála is Ez a rettenetes, de ugyanakkor megrendítő drámai kereszthalál kiváltja egyesekből az addig halogatott döntést, azt, hogy Jézus mellett végre bátran kiálljanak. Talán az első hetekben ez nem volt annyira életveszélyes, hanem egy kicsikét később, ahogyan a tanítványok elkezdenek erről beszélni, hogy Jézus föltámadt, ő Úr és Messiás, ekkor dönti el a főtanács, hogy mindenkit, aki Jézust Messiásnak, Isten fiának vallja, ellenségnek tekint. És ekkor hallunk arról, hogy a tanítványokat elfogják, megvesszőztetik. Később hallunk arról, hogy István diakónust megkövezik, Jakabot Herodes karddal lefejezteti, Pétert börtönbe zárja, és nagyon sokan Jeruzsálemből menekülnek, és többek között így jutnak el a keresztények Antiókiába. A Jézus melletti kiállás egyre inkább, egyre gyakrabban veszélybe sodor keresztényeket, és sokaknak az életébe is kerül. Milyen lehetett ott állni a kereszt alatt? Lukács evangélista megjegyzi, hogy sokan a mellüket verve, bűnbánattal megrendülten távoztak. Máté evangélista leírja, hogy a nap elsötétedik. Márk evangélista pedig megjegyzi, hogy a százados megrendülten mondja ki, ez valóban Isten fia volt. Megrendítő, fájdalmas, de ugyanakkor fölemelő pillanat lehetett. Látni az élő Isten fiának a szenvedését, az értünk odaadott életét, és talán nagyon sokan megsejtették ott, már a kereszt alatt, hogy ő Isten fia, a világ üdvözítője.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését János evangélista írásaival. Maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.